Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A hazai kutatók azon fiatalabb generációjához tartozik, akik saját ötleteiket, vízióikat valósítják meg, amelyhez megteremtették a lehetőségeket is. Orvosfizikusként a modern idegtudomány és az orvosi képalkotás nemzetközileg is elismert kutatója, technológiai fejlesztő szakembere. Már gimnazista korában eldöntötte, hogy az agy tulajdonságait akarja megismerni, de annál mélyebben, mint amit a tudomány akkori eszközeivel megtudhattunk. Így számára mi sem volt egyszerűbb, sokkal jobb eszközöket tervezett azoknál. Máig ezen az úton halad, ötleteivel és eredményeivel a világ előtt akar járni, és úgy tűnik, sok dologban sikerrel. Célja, hogy a tudományos eredmények idővel a gyógyításban is hasznosuljanak. Bár személyisége lendületet, gyorsaságot sugároz, munkájában viszont a részleteket figyeli, amelynek a középpontjában az élő agy működésének nagy felbontású vizsgálata áll. Kutatócsoportjai nemzetközi együttműködésekben dolgoznak. Ő maga több tudományos intézmény vezetésében és szervezésében tölt be meghatározó szerepet. Gyakran hangsúlyozza az interdisziplináris gondolkodás jelentőségét, és fontos számára, hogy mindez Magyarországon is hatékonyan működjék. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem a Jedlik Ányos és Gábor Dénes díjas, valamint Junior Prima és Innováció díjjal többszörös elismert dr. Rózsa Balázs, orvosfizikus professzor. Olvasva az újságcikkeket, az derült ki, hogy már fiatalon gimnazista korában érdeklődött az agy működése iránt, sőt, hát az volt leírva, hogy mérni szeretné. Na de mit?
Hát az aktivitás, tehát ugye az volt ismert, hogy van MRI, CT berendezés, nagyon szép képeket tudunk kapni az agyról, illetve voltak ilyen technológiák, amelyek viszont egybe mérték nagy területeknek az aktivitását, de hát tehát látni az agy, hogy sejtekből áll, azon a szinten senki nem vizsgálódott.
Na de egy gimnazista miért kezd el MRI-vel és az agymérésével foglalkozni?
Kezembe akadt egy régi élettankönyv, és látszott, hogy nagyon sok mindent értünk az emberi szervezetről, de az agyról szóló fejezet az annyira csapni van a rosszról, hogy éreztem, hogy valami nagy gond van, és tényleg akkor tudom, már nem állt azon a szinten, hogy alapkérdéseket meg tudott volna válaszolni, és azóta nagyon sokat fejlődött az agykutatás.
De azért nem teljesen természetes, hogy egy gimnazista ezzel foglalkozik. A magam életéből, meg a barátaim életéből visszagondolva, csajozás, a sport, könnyedebb szórakoztató irodalom az, ami általában eltöltötte a mi fiatalságunkat. Tehát ez szerint az önét nem.
Ez nem kizáró ok. Tehát attól, hogy az ember szeret mondjuk táncolni, szórakozni, barátokkal találkozni, attól még van egy mély tudományos érdeklődése. Tehát ez bizonyos értelemben kettőség, az extra és introvertált énünknek a megnyilatkozás, ez az introvertált énről szól, mi szeretni megérteni, milyen elmélyedni, megfejteni a dolgoknak a működését.
Ezt a környezete inspirálta? Ebben a mélységben?
Érdekes módon nem. A környezetemben ugye főleg inkább ilyen társadalomtudomány, humán tudományok, orvoslás volt, a műszaki érdeklődés kevés volt, kisrógtam a sorból, de pont a saját fiamnál látom azt, hogy érdekes, hogy ez valahogy szerintem valami genetika is lehet, mert olyan mértékben lekötik a műszaki részletek, és ez valószínűleg nálam is egy ilyen veleszületett tulajdonság volt, hogy az érdeklődésnek nagyon mély foka megjelent már nagyon korán. Emlékszem, hogy talán 5-6 éves lehettem, amikor kimentünk külföldre egy belga ismerősünkhöz, és ott volt egy ilyen fotostúdió tele optikákkal, mindenféle eszközökkel, és végén már raktam össze a számra, olyan sok kérdés merült fel benne.
A szülei orvosok voltak?
Igen. Apukám orvos volt, anyukám megsegítette a munkáját, tulajdonképpen asszisztensként, mert itt tudtak ő együtt dolgozni vidéken, és hát ugye a orvosi rendőr egybe volt építve a lakásunkkal. És nem csak, hogy minden hang átjött, hanem gyakorlatilag kibejárkáltunk az orvosi rendelőbe.
Vidéken merre?
Újlengyel, ez az ország közepétől van, körülbelül 5 km északra.
Tehát akkor gyakorlatilag ez egy szolgálati lakás volt, ahova mentek a betegek, ön pedig rendszeresen találkozott velük.
Abszolút folyamatosan, tehát egyrészt az udonon várakoztak, nem közben játszottunk, akkor ott váltak a betegek, láttam a problémákat. Ma már ugye ez GDPR-kompatibilitás szempontjából, ez nem lenne korrekt, sokat tanultam, hogy mik a valódi problémák, hogy merre megy a gyógyászat, milyen beavatkozásokat végez az apukám, tehát igen, ez egy megtermékenyítő környezet volt olyan szempontból, hogy mi az, amire szüksége van az embereknek.
Aztán elindult ugyanebbe az irányba, de mellette párhuzamosan ott volt a fizika is. Ezt a két végzettséget 2 év különbséggel szereztem meg.
Igen, gyakorlatilag párhuzamosan végeztem. Nekem mindig is alapmotivációm volt, hogy sose akartam úgymond egyszerű gyógyítóorvos lenni, hanem akartam a legmodernebb technikákat kombinálni, és magasabb szinten sok 1000-10000 embernek kidolgozni terápiás eljárásokat. Ma is az a cél, hogy olyan eszközöket fejlesztünk, ami akár egy milliós beteg populáción lesz használható.
Hát ez meg is maradt máig ez a fajta kettős érdeklődés, bár az figyelem, hogy mintha elbillent volna. jusson a fizika, a technológia irányába.
Nem, mert sokan feltételezik, hogy azért, mert nagyon mélyen vagyunk a technikai innovációban, inkább ilyen innovációs vagy ilyen ipari küldetés, valójában az alapot tartott sokáig felépíteni, tehát olyan technológiát fejlesztünk, ami nagyon nehéz, és ugye most vannak azok az évek, az elmúlt 3-4 évben, ezért alapítottuk például a Brain Vision Center-t is, 4 évezető Roska Botondal, hogy elinduljunk az alkalmazások irányában. Persze ez nem egy olyan típusú küldetés, hogy van egy technológia, és akkor keressük hozzá az alkalmazást, hanem fordítva van, tehát nekünk az első volt az orvosi küldetés, ahhoz fejlesztettem egy technológiát, és most szeretném beteljesíteni az orvosi küldetést. Valójában ez a logikai sorrend.
Brain Visionről még fogunk beszélgetni, meg Roska Botondról is, de amikor elvégeztem az egyetemet, az egyetemeket, akkor az első munkahelye az a Kísérleti Orvostudományi Intézet volt, a KOKI.
Mai napig.
És akkor a saját cégek még mellette vannak a saját projektek?
Igen. Úgy működik, hogy gyakorlatilag egy konzorciumként fogható fel, ahol különböző motiváltságú tudósok, mérnökök együtt dolgoznak közös cél érdekében. Mi tulajdonképpen ezzel a nagy nemzetközi sikeres csoportoknak a modelljét reprodukáljuk. Hát reméljük, hogy ugyanaz az eredményességgel is.
Az első munkája az egy kétfotonos mikroszkóp volt, amit aztán sikeresen meg is csinált, leselejtezett alkatrészekből.
Igen, szerencsém volt, mert ugye akkor végeztem ezt a fizikus szakot, és becsöppentem egy olyan biológus környezetbe, ahol elég nagy összeget szereztek akkori értéken mérve, hogy egy multifoton rendszert be lehessen indítani. Ugyanakkor a tudás nem volt meg hozzá itt Magyarországon, és akkor mondhatnám, hogy a fizikus diplomám a végzettségemmel sikerült megfejtenem, hogy mik a működési problémák. Ez nagyon komplex rendszer volt. Európa egyik első ilyen rendszere, és ugye nem volt háttértudás, egy mérnök Amerikából érkezett és adott segítséget. És az én fizikai tudásommal sikerült elég hosszú munkával, annak idén azért ez a 6-9 hónap viszonylag hosszú időnek számított, de aztán mondhatom, hogy büszkék vagyunk rá, hogy tényleg szóval Magyarországon biztos, hogy az első rendszer volt, és Európa egyik első kétfoton rendszere volt, és olyan sok időt vett egyébként el ez a megértés és felfedezés, hogy közben megszerzett tudásból rájöttem, hogyan lehet nagyságrendekkel gyorsabban mérni, és innen indult a tudományos karrierünk.
Ugye ez volt gyakorlatilag az alap, amire máig támaszkodhatnak, hogyha igen, jól sejtem, de előtte egy icipicit beszéljünk Debussyről, a Holdfényszonátáról. Annyit írt ide mellé, hogy szeretem zongorázni. Már kiderült, hogy tanult zenét, és még máig is használja azt a hangszert.
Sajnos a máiggal van a probléma, mert tervezem egy zongorának a beszerzését, mert odaadtam unokahúgoméknak annak idején, de nagyon hiányzik a zongora. Tanultam zenét, de sose voltam jó professzionális előadó művész, hanem inkább a zenének a logikáját szerettem megérteni. Hogy hogyan néz ki a zenének a matematikája, hogy milyen akkordok, milyen kombinációk vannak, és egyébként ez jó sikerült, mert emlékszem annak idején, hogy a Zene Akadémiának az elnökének a lánya szerzett egy ilyen kakaópartit, ahol összegyűltek zenészek, és odaültek különböző hangszerekhez, és meg egy profi játszott, és mondtam a zongorához, hát ott a szervező azt mondja, hogy Balázs annyira csúnyán dattolsz, ez nem tetszik nekünk, hagyd már abba, és elvitte a kottát. Persze viccből mondta, de amint meglepődtek, hogy tudtam a darabot folytatni. Tehát megértettem a Debussy darabnak a logikáját, hát persze csúnyán játszottam, de hogy ki tudtam egészíteni a darabot, és illetőben, hogy hát tudsz így improvizálni. Ezt ma is nagyon szeretem, hogy ha megértek egy zene darabot, akkor ezt folytatom, kiegészítem, illetve írok saját költeményeket. Persze az előadásnak a művészi minősége az nem teljesen a top. Pontban.
Kétfotonos lézermikroszkópra visszatérve, mennyivel több adatot, információt adott, mint a korábbi hasonló mikroszkópok.
Az alaptechnika, amit kifejlesztettünk, elérte azt a színvonalat, amit nyugaton hoztak, hanem ami többet adott, hogy rájöttem, hogy a lézerfényt hogyan lehet sokkal gyorsabban mozgatni, tehát ezáltal gyorsabban eljutni különböző pontokra, és onnan összeszedni az információt. És ez nagyon jól sikerült, hogy körülbelül két nagyságrendet tudtunk a méréseken gyorsítani, és ez teljesen új dimenziókat nyitott a kutatásokban, eddig láthatatlan dolgok hirtelen láthatóvá váltak, és tulajdonképpen ezt a trendet folytattuk a jövőben, csak már komplexebb technológiával, ahol már nem egy százas faktort, hanem mindig ezt szoktuk mondani, egy milliószoros faktort, persze ma már valóságban inkább 10 milliószoros faktort sikerült nyerni a mérési sebességen.
És ez már részben saját céggel is, meg közben alapított. Hatatlan volt, hogy szükség van egy saját cégre is a meglévő munkahelye mellett?
Igazából megkértek minket arra uniós csatlakozás után, hogy hát jöttünk az unióhoz, akkor kezdjünk el spin-off cégekben gondolkodni, és akkor alapítottak egy céget. Az elején egy üres cég volt, nem működött, mondjuk mondhatnám egy 4-5 évig. Tulajdonképpen arról szólt, hogy innováció és K+F pályázatból innováltunk, fejlesztettünk, és utána olyan jó minőségben sikerült, hogy külföldről is ide jártak hozzánk, hogy nagyon megtetszettek, és kértek egy-egy darabot, és akkor elkezdtünk először kis szériában készíteni darabokat, tekintettel az érdeklődésre. Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, tehát a világ legjobb egyetemén vannak ezek a műszerek, de az összes befolyó bevételt azt mi visszaforgatjuk arra, hogy még különlegesebb, gyorsabb, jobb eszközöket fejleszünk, és mindezt tesszük addig, amíg el nem jutunk odáig, hogy minél több betegséget tudunk gyógyítani. Tehát a cél az adott, és bizony egy ilyen terápiának a kidolgozás az rengeteg pénzbe kerül, hiszen az engedélyeztetés, ez nagyon fontos, hogy biztonságosak legyek, az nagyon-nagyon sokba kerül, elképesztő összegek vannak, és ezt világszinten sem lehet elérni önmagában kutatási pályázatokból. Meg kell hozni az ipari bevételt, tehát mi az is építjük ezt a vállalatot, hogy termeljen annyi forrást, fedezetet, hogy a terápiákhoz szükséges pénzeket, vagy legalábbis egy részét elő tudja teremteni.
Mi jár előbbre? A technológiai fejlettségfejlesztések hatnak a kutatási, orvosi kutatási irányokra, vagy azok igényelnek fejlesztést? Melyik a húzóerő?
Mindenképpen az a sorrend, hogy van egy motiváció, egy biológiai, orvosi igény, tehát hogy van egy betegség, azt meg kell gyógyítani, és ez indukálja a fejlesztéseket. Az más kérdés, hogy ha már ezek a fejlesztések elkészülnek, akkor megnézzük, hogy milyen más betegség típusoknál is lehet ezt használni, hogyan lehet ezt arra használni, hogy egy preklinikai stádiumban különböző terápiákat fejlesztünk, vagy akár később egy klinikai eszköz, egy terápiás vagy egy diagnosztikai eszköz legyen.
Mi alapján választ kutatási területeket, vagy akár kutatási kérdéseket? Mi fontos? Mi izgatja?
Annyi a különbség mondjuk egy átlagos kutatócsoporthoz képest, hogy próbálom úgy terelni az embereket, hogy egy központi kortechnológia, biológiai értelemben vett, illetve műszaki értelemben is vett kortechnológia köré kell szervezni, hiszen akkor hatékony a csapat, hogyha egy picit hasonló kortechnológiával tudunk dolgozni, és egyébként erre vannak tudományos közlemények is, hogy kimutatták visszanézve, melyek a legsikeresebb csapatok, pontosan azok, akik képesek kitartani hosszú éveken keresztül ugyanazon küldetés mellett, és erre büszke vagyok, hogy tulajdonképpen ami küldetés mentén most egyre nagyobb sikereket érünk el, azt még 2005-ben PhD-s diákként találtam ki, és nagyon fontos, hogy a világ leghíresebb sztár kutatója, valószínűleg Nobel-díjat fog nem sokára kapni, ő előtte 3 hónappal meg is jelent egy magyar találmány, nemzetközi szinten angolul publikálva, tehát megelőztük a korunkat, csak ugye nem álltak rendelkezésre azok az eszközök, meg ő ugye Stanfordban volt, meg Magyarországon, tehát sokkal lassabban tudtuk ezt a technológiát fejleszteni, de ez egy hosszú távú versenyfutás. Azt látom, hogy azért abszolút van esélyünk, hogy ebben a technológiában, amit ugye 2005-ben, ezt a utat, amit 2005-ben definiáltunk, hogy ott mondjuk világ első módszerekkel betegekkel gyógyítsunk, ez mondhatnám, hogy valahol félúton állunk ezzel a módszertannal, és hát remélem, hogy pár éven belül ott tudunk jutni, hogy akkor ezekből tényleg minél több terápiás és diagnosztikai eszköz tudjon születni.
És közben azt választották, hogy itthon maradnak Magyarországon. Ez tudatos döntés volt? Ezzel a tudással valószínűleg sok helyen fogadták volna önöket.
Hát igen, 10-szeres fizetést ajánlottak be már a 2010-es évek elején, amikor megcsináltam ezeket az első technológiákat, és kijöttünk az első nagy lapokban, akkor megkerestek Angliából olyan elképesztő számokkal, de nem voltam motivált benne, és ennek az volt az oka, hogy nagyon sokra értékelem a magyar szürkeállományt, tehát hogy itt nagyon-nagyon sok, nagyon kreatív, okos ember van, akit az USA-ban nagyon nehéz felkutatni. Ott panaszkodnak sokszor a kollégák, hogy akik nagyon okosak, azok sokszor elmennek nagy multihoz, és a fontos vezető pozíciót töltenek be. Itt pedig azt látom, hogy nagyon sok okos ember szeretné megérteni a világot, hogyan működik, és valami jót tenni az emberiségnek, és a csapatunk olyanokból áll, akikben van egy küldetéstudat, hogy valami jobbat alkossunk, és Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az előnye az országnak, hogy nagyon okos, nagyon kreatív, nagyon motivált emberek vannak, akik ráadásul egyfajta multidisziplinális gondolkodásra rendelkeznek. Tehát azt jelenti, hogy egy matematikusunk nem csak matematikával foglalkozik, hanem odaül a mérőmikroszkópokhoz, akár megértenek az elektronikának a működését, és oda-vissza az orvosaink is képesek műszaki feladatok elvégzésére. Tehát nyitottak a tudásnak más csatornáira is.
Akkor ez nem csak kitartásról szól, hanem egyfajta kudarctűrésről is, hogyha ennyi éven keresztül ugyanazon a területen és problémán dolgoznak, tehát feltételezem én, hogy sokszor mellékutakra kell, hogy menjenek óvatatlanul.
Igen, érdekes, hogy általában nem annyira a műszaki szakmai kutatási eredményekből származik a kudarc, de van olyan is, ahol viszonylag kevesebb, hanem sokszor nehezen tudják elfogadni, hogyha valaki nagyon új típusú innovációkat készít, és akkor ezeket kell megmérkőztetni a környezetben.
Romantikusakat, mert következő zeneszám a Vivaldi 4 évszak, és abból a tél tétele. Ez a része, ez kifejezetten ezt idézi fel.
Abszolút. Tetszik nagyon ez a hangszerelés, a dinamikája. 4 évszakból talán a tél a kedvencem.
Ha már a dinamikát említi, milyen gyorsan változnak itt a dolgok, hogy reagálni kelljen azonnal?
Nagyon gyorsan. Tehát tulajdonképpen a modern tudomány elképesztő sebességgel fejlődik, akárcsak ha megnézzük az AI-nak a forradalmát. 2 év ezelőtt még azt sem tudtuk szinte, mi az AI, ma meg már bárkit megkérdezünk, szinte mindenki mindennapos szinten használja. Tulajdonképpen ez a mi területünkre is nagyon jellemző, tehát ahol mi vagyunk most, ez a géntechnológia, neurofotonika, tehát fény és az aggyal történő közös kommunikáció kapcsolatnak a kiépítése, ez ilyen robbanásszerűen fejlődik. Jó időben, jó helyen vagyunk, csak dolgozni kell.
Többször említette a gyógyítást. Ezek szerint akkor már túl vannak azon, hogy valamit csak mérjenek az agyban, és megnézzenek, dokumentáljanak, hanem már hatással is vannak.
Igen, már van 2 engedélyezett orvosi eszközünk, illetve anyagunk, de azért ez még az igazi áttörések azért még előttünk vannak.
Agykutatásnál használják, önök fejlesztették ki a 3D-mezős nagy sebességű mikroszkópokat, ami működés közben vizsgálja az agyat. Milyen etikai kérdéseket kell ilyenkor előtte tisztázni?
Ugye, hát nagyon szigorúan szabályozott, még az átkísérletek szintjén is. Etikai bizottságok vannak több szinten, a saját intézetünkben is van, de van ennek nagyobb országos szintű bizottsága, attól függ, hogy milyen típusú kísérlet. És azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy ez picit problémás is egész Európai Unió szinten, mert más országban, például Kína vagy USA azért hadnak gyorsabban, mert a regulatori rendszer egy kicsit egyszerűbben van véve. Tavaly hívtak meg Brüsszelbe pont egy ilyen engedélyezhetési nemzetközi konferenciára, és ott nyilatkozták ki, hogy a Európai Uniónak ezt a szabályozását, ezt meg kéne változtatni, hogy újra lehetőség nyíljon, hogy gyorsítsák az orvosi eszközöknek a fejlesztését. És ez nagyon-nagyon fontos és nagyon égető, mert látszik, hogy más országokhoz képest lemaradunk. De egyébként tulajdonképpen a motivációm, hogy miért kezdtem el 2000-es évekre ezen diákként gondolkodni, az ez a cél, hogy legyen egy újabb technológia, és persze mi soroltam a többi technológiát a műtőben, és az a mi mikroszkopunk legyen, amivel be tudunk menni az agynak a részleteibe, látjuk, hogy hogyan működnek a sejtek, és konkrétan a sejt szinten megjavítani az áramköröket. Tehát nagyon gyorsan megtalálni azokat a sejteket, amelyek nem működnek jól, ott beavatkozni és megváltoztatni a hálózatnak a működését. És ez nem csak egy fantázia, az azzal tudom bizonyítani, hogy egérkísérletekben már nagyon sikeresen működik az, hogy az epilepszia bizonyos típusait tudjuk gyógyítani. Tehát ha mi ezt egy terápiás módszerrel, lézer ezeket a sejteket megfelelő módon kezeljük, akkor láthatóan a rohamoknak a száma az drasztikusan le tud csökkenni. Tehát ez egy új terápiás eljárás, sőt, tudomásom szerint ez a világ első olyan terápiás eljárása, amely valójában egyedileg sejtszinten kezeli az agyat. Tehát az azt jelenti, hogy minden egyes sejt személyre szabottan tudunk kezelni. Ilyen még nem volt, és ugye ezt csak azt teszi lehetővé, hogy ilyen óriási sebesség növekményt értünk el a mikroszkop technikában, hiszen az agyban nagyon sok sejt van. Tehát, hogy ezt lassan csinálnánk, akkor nem tudna működni a technológia.
Tehát akkor, ha jól értem, jól fordítom, mert akkor szükség is van arra, hogy éppen az agy működése közben vizsgálják és hassanak.
Abszolút. Úgy kell elképzelni, mintha volna egy áramköröm, és ugye régen a szokott rádió időszakában, annak idején minden paródiában ezek szerepeltek, hogy egy gumikalapáccsal kezelték ezeket. Mondhatnám, hogy az a szikivel bevágunk az agyba, tulajdonképpen megfelelően gumikalapácsos beavatkozásnak, hiszen nem tudjuk, hogy mit vágunk sejtszinten pontosan. És ugye ez meg az lenne az analógia, hogy áttérünk a gumikalapácsról a forrasztópálkára. Tehát egyedileg javítjuk az áramkör egyes elemeit. Tehát ezeket a sejteket, komponenseket, akkor mi egyedileg kezeljük, egyedileg állítjuk be. Ez nagyon hasonlít az, mint amikor egy villamosmérnök megszerű az áramkört, és újra működőképes állapotba hozza. És ennek az a jelentősége, hogy az agyunkban azért ezeket érdemesebb megjavítani, különösen, ha például ez a betegség mondjuk a látás központban, vagy egyéb fontos központban van, hiszen akkor ott a hagyományos sebészeti műtét az ugye nyilván egy részleges vakságot tud okozni, látáscsökkenést, és hogyha viszont sejtszinten kezeljük ezeket a folyamatokat, minimalizálni tudjuk ezt a másodlagos károsodást.
Ugye Roska Botondon az együttműködés az nyilván a látásgyógyítása, a látás visszaadása miatt kezdődött, de hát ha jól figyelem, akkor már rég tovább léptek ebből az egy problémából. Tehát sok mindenre használható majd ez a módszer.
Eredetileg is ez volt a cél, ezért kezdték az egészet fejleszteni, hogy ne csak egy betegségre, hanem több idegrendszeri betegségre legyen alkalmas, hiszen a filozófia az ugyanaz, tehát legtöbb betegségnél egy adott régióban, adott populációval van a gond, amit mi megpróbálunk megérteni, átprogramozni, illetve fénnyel vezérelni.
Hogy választ munkatársakat? Mi a toborzási elve?
Most nem árulhatom el a titkos technológia, de nagyon fontos, hogy szoktam futatni a logai teszteket. Nagyon sok embernek el kell mondani egy kreatív problémára a megoldás, amiben számolni kell, osztani, szorozni, egyszerű műveletek, de végig hangosan kell beszélni, és ahogy ő megérti a problémát, hogy kezeli, lemodellezi, hogy elvégzi a műveleteket, nagyon érdekes, hogy ebben nagyon szépen lehet prediktálni, hogy mennyire tud később a csapatba illeszkedni, mennyire tud okosan, frappásan gondolkodni.
Hogy alakította ki a cége szerkezetét, illetve most már azt kell mondanom, hogy két cég szerkezetét, hiszen közösen Roska Botonddal is létrehoztak egy másikat.
Igen, ez egy nehéz kérdés, egy kutatónak mindig nehéz. Hát elvégeztem menedzsment tanfolyamot annak idején, de ezeket igazából gyakorlatilag szokta hozni. Tehát folyamatos építkezés, folyamatos gondolkodás árán alakulnak ezek a változási folyamatok is. Hát illetve nagyon jó kollégákkal vagyok most körbejövet, és tényleg azt látom, hogy egész jó irányt vettünk. Tehát növekedésünk az most megindult rendesen.
Amy Van Hals Rehab című száma mellé megjegyezte, hogy nem a szövege az, ami megfogta, hanem a hangszerelése és maga a zene. Amy Van Hals függő volt, és ő erről énekel. Nem veszi személyeskedésnek, hogy nekem olyan az érzetem, mintha erősen függne a munkától? Nem, igen, alkoholik egy kicsikét.
Igen, egyébként pont a barátom, akit elmentettünk Botond, tartott eladást erről, emlékszem az egyetemen, hogy végülbelül az egy jó pozitív szó, és az elmúlt években inkább az a trend, hogy 3-4 napot dolgozunk egy héten, de igazából csak egy napot kell bemenni, mindent home office-ba, és hogy ez nem jó, mert igazából a workaholicnak van egy nagyon pozitív egészségi hozadéka, és ha valaki a hobbit meg a munkát összekeveri, és az egy pozitív löketet, az kimutatottan jó az egészségünkre. Például végeztek egy felmérést, hogy a 100 év felett kik azok, akik élnek, és milyen tulajdonság jellemzőket egyetlen egy közös volt belik, az a küldetéstudat. Tehát ha valakiben van egy küldetéstudat, és emiatt workaholic, és persze vagy meg kell találni a család az egyensúlyt a munkacsalád balansz, ez nagyon a kihívás, ez egyetlen nagy probléma ez az egészen, de egyébként ettől függetlenül ennek egy egészség megőrző funkció is van tulajdonképpen, hogy így is fogalmazhatunk, de egyáltalán nem káros, csak azért, hogy a irányítás úgy legyen mi kezünkben, hogy belső motiváció tudja ezt megteremteni.
Önnek mi a küldetéstudata?
Hát az, hogy azokat az innovációkat, amiket az orosz tudomány érdekében alkottuk, azokat vigyük is célban. Tehát ne csak a legnagyobb lapokban közöljünk, több mint 25 Nature Index cikkünk van, amelyeket persze sokkal nehezebb elérni, mint egy alacsonyabb közleményt, és az elmúlt években nagyon felgyorsult a publikációs teljesítményünk, de ez nekünk kevés. Tehát nekünk az kell, hogy a innováció az tényleg jusson a célba, és konkrétan a legfontosabb cél, hogy gyógyítsuk betegeket. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, to try to make me go to rehab.
Soskabaton alá írta az együttműködést az Élvonal Alapítványhoz, ami arról szól, hogy a magyar tehetségeket valamilyen módon támogassák. Az a szürke állomány, amiről ön is beszélt, az számára is fontos. Hogy látja a hazai tehetségkutatást és annak a menedzselésének a lehetőségét?
Igen, ez egy nagyon fontos lépés. Rengeteg energiát fordítunk, Botondal közösen is, meg ettől függetlenül is, hogy olyan minőségi PhD iskolákat, illetve központot hozunk létre, ahol tényleg nemzetközi szinten érdemes dolgozni. Tehát összevethető mondjuk egy harvardi csapatnak a szakmai igényességével, és tulajdonképpen jó úton haladunk, tehát az eredmények azok nyilván kis késéssel érkeznek, de hogy az a technológiai platform, amit megépítettünk, ami persze nem csak a mikroszkopot tartalmaz, hanem akár beszéltünk itt a biológiai mérésekről, az most eléri azt a színvonalat, amivel ez lehetséges. És akkor ennek függvényében ez tud lenni egy ilyen kondenzációs mag, ahol a tehetségek itt tudnak kondenzálódni, és nem szöknek meg külföldre, és ráadásul betölt egy olyan szerepet, ilyen megtermékenyítő szerepet, hogy a környezetünkben is szeretnénk együtt dolgozni más kutatóintézetekkel, ami segített, hogy az egész hazai ökoszisztéma, illetve annak egy része tudjon olyan minőségi munkát végezni, ami itt tartja a kutatókat, és itthon lehetővé teszi, hogy sokkal magasabb szintű munkákat végezzünk. Nagyon fontos, hogy hány magyar tehetséget tudunk úgy kinevelni, akik később akár az országban, akár spin-off-cikkeket indítanak, vagy önálló kutatásokat, illetve csapatmunkában olyan áttörő eredményt elérnek, amire tényleg büszkék lehetünk.
Szerint többet tudunk már az agyról, közelebb vagyunk a működése megértéséhez, vagy csak több adatunk van róla?
Szokták kérdezni, akkor azt szoktam mindig mondani, hogy 1%-et értjük az agyműködésnek, de ugyanakkor ez a tört rész már nagyon jól használható ahhoz, hogy érdemben tudjunk terápiás eljárásokat fejleszteni.
Az intuíció az önök döntéseiben, az mekkora szerepet kap, vagy akár az ön döntéseiben?
Jelentős, érdekes, még a matematikusoknál is ezt leírták, hogy ahogy az első lépés az intuíció, és utána az elme csodálatosan földarabolja értelmes logikai lépésekre. Sőt, igazából mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen az én gondolkodásom grafikai processzorokra épül, tehát mindent komplex képekben gondolok. Ki. Ezeket forgatom az agyammal, és utána van ennek a földarabolt, felparcellázott verbális csatornába öntése. De alapvetően ez a képi gondolkodás hasonlít az intuitív gondolkodásra, tehát sokszor ilyen benyomások, képek formában jelennek az első gondolatok.
Mi ez a kérdés, amire mindenképpen választ akar még találni?
Hát igazából tulajdonképpen ez az agyinterfész érdekelne nagyon. Az a témakör, hogy hogyan tudjuk agyunkat megmenteni, és ezáltal egyfajta minőségértet biztosítani. Hiszen ha belegondolunk, most ott áll a tudomány, hogy lemerem fogadni, hogy 40-50 év múlva már szinte minden szervünket tudjuk pótolni, kezünket, lábunkat, máj, tüdővese, egyebek, de az agy egy nagyon nagy kihívás, mert nem lehet petri csészeben megnöveszteni és kicsérni az egészet, az információt nem lehet áttenni. Tehát az biztos, hogy a következő 100 években arra nem lesz lehetőség, hogy mondjuk növesztünk egy új agyat, és betöltsük azt az információt, ami a sátunkban van. És ezért nagyon fontosnak tartom, hogy rájöjjünk arra, hogy lehetne mégis megmenteni az agyat. Tehát még az agyi interfészszel, ha kész vagyunk, és a vakok terápiája az jól tud működni, akkor egy következő állomás lehetne, hogy akkor használjuk ezt arra, hogy az öregkorban való funkció kieséseket is pótoljuk. És erre van számtalan biotechnológiai ötletünk, még ilyen nagyon elemi szinten, még átkísérleti szinten sem fut mindegyik, hogy hogyan lehetne ezeket a kognitív képességeket olyan kiegészítő megoldásokkal ellátni, ami visszaadja a funkciónövekedést.
Nagyon sok cikket, videót lehet találni önnel, de mindegyik csak szakmáról szól. Ez viszont egy Porsche műsor, tehát muszáj személyesebb elemeket is behozni. Erről meg semmit nem találtam. Mivel szeret feltöltődni?
Hát például a család az nagyon fontos számomra, hogy mikor a fiammal játszunk, akkor ez egy rendkívül pozitív dolog tud lenni. Például most a hétvégén voltunk a strandon, hát ahogy örül, amikor röppeljára állítom a vízbe, és nem lehet azt öröm nézni.
Szóval dobálni kell.
Igen, dobálni, azt nagyon szereti, de a műszaki érdeklődés az rendkívül. Például közösen szoktuk szerelni a kis versenyautót. Feltölt például a tánc, a zene, például a baráti körbe próbál merőltetni, hogy legyen több klasszikus 70-80-as évekbeli házi buli. Persze több-kevesebb sikerrel megy a mai világban, mindenkinek sok a dolga, de ezek fontos dolgok ilyen. Egyébként érdekes, onnan jött ez az élet is, hogy nem tudom, 30 éve olvastam egy Nobel-díjas élet, az is ott is az volt, hogy elmondta a legnagyobb kvantummechanikai ötletét, forradalmát, utána meg leírjuk, hogyan szervezik az aznapi bált. Tehát régen sem az volt, hogy a tudós azt tulajdonképpen ül a kis szobájában, bezárva, és nem csinál semmi más, hanem fontos, hogy egy magán élet, magán szféra, hogy az akkumulátorokat fel is töltsük, bár még egyszer a munka az egyben hobbi is, de egy kicsi kiegészítő hobbi az mindenképpen fontos.
A tánc, amit említett, az nekem egy nagyon jó kapcsolódási pont az utolsó zeneszámhoz, a Pulp Fiction, a Tarantino filmjének, a tánc jelentének a zenéjét hallgatjuk meg mindjárt, ugye John Travolta volt és Uma Thurman a két szereplő. Ugye Tarantino szerintem az egyik legváltozatosabb rendező. Mit talált meg benne?
Tulajdonképpen a táncszínre azért választottam a hobbi kapcsán, hogy szeretjük ezt a kreatív táncot. Tehát, hogyha táncunk, akkor ez a kreatív táncművész, ami a filmben is fel van sorakoztatva, az nekünk is műfajunk. Tehát nem annyira a precíz tánc is szabványa annak megfelelő lépéseket, hanem ezt a zenére történő kreatív táncolást.
Vendégem a Jedlikányos és Gábor Dénes díjas, valamint Junior Prima és Innováció díjjal többszörös elismert dr. Rózsa Balázs orvos-fizikus volt, aki a modern idegtudomány és orvosi képalkotás nemzetközileg is elismert kutatója, technológiai innovátora. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Svarsz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csülös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőt.